Ártott lódság szent bárányó, e világnak ki vagy áró, megtartója, táplálója, üdvözlik eget királyó. Szólj mi hozzánk szent igédben, ma és épp úgy, ahogy régen, hatalommal, szeretettel, bűneinket, mint töröld el. Taníts minket szolgálatra, szerítségre, alázatra, szemünk nyisd meg új látásra, szívünk és szánk háladásra. Békességnek fejedelme, szegény szívünk reménysége, jöjj mi hozzánk, maradj nálunk, kegyelmedre együtt várunk.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjt harmadik vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául ez alkalomra kirendelt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 11. részében, a 14. verstől a 28. versig a következőképpen. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki Jézus, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Közülük némelyek azonban így szóltak. Beelzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, hogyan maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével üzöm ki az ördögöket? De ha én Belzebub segítségével üzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával üzöm ki az ördögöket, akkor elért benneteket az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb jön ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az szétszór. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, megnyugvást keresve, és amikor nem talál, így szól, visszatérek a házamba, ahonnan jöttem. Amikor odaér, kisöpörve és fölékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé még más 7 lelket, magánál gonoszabbakat, bemennek és ott laknak. Annak az embernek a végső állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony fölemelte a hangját, és így szólt hozzá. Boldog az az anyaméh, amely hordozott téged, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Mire ő így felelt, de még inkább boldogok azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, idén a böjti időszakban az óegyházi evangéliumi igeszakaszok kerülnek sorra, igehirdetési alapigeként, és most már a harmadik vasárnapon van olyan ige előttünk, amelyben szó van arról, hogy az Úr Jézus harca, szabadítása, győzelme a gonosz erőivel szemben jut érvényre. Ugye böjt első vasárnapján Jézus Krisztus megkísértésének a története volt előttünk. És szemlélhettük abban megrendülten, hogy beleüresítette magát a mi sorsunkba és létformánkba az Isten fia, és ő, aki a testté lett ige, az esendő emberek által, de Isten lelkének ihletése szerint megiratott, írott igével verte vissza a sátán minden támadását. Akkor hogy ne kellene nekünk is az írott igét becsülnünk mindennél inkább és alávetni magunkat? Akkor figyelhettük, hogy a sátán ugyanazokkal a kísértésekkel támadta az értünk emberré lett fiút, az Úr Jézust is, mint ami az általános emberi kísértés mindenki számára, de speciálisan Jézusra szabva, ha Isten fia vagy. És az Úr Jézus minden kísértést az írott igével vert vissza. Győzött a sátán felett. És győzelemről győzelemre haladt előre az engedelmesség útján a keresztig, ami megváltásunkért. És a zsidókhoz írt levél ezért biztat minket így, hogy ő, aki mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt, bűn nélkül, tud segíteni rajtunk is, amikor kísértés ér bennünket. Megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, bűn nélkül, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek. Aztán a múlt vasárnapon a kánaáni asszonynak és lányának a története volt a kijelölt igénk. Pogány területre vonul vissza Jézus egy időre a tanítványaival, és ott ez a kánaáni asszony jön, mert megtudta, hogy Jézus arra jár. Olyan népek leszármazottja ez az asszony, amely népeket 1400 évvel korábban Izraelnek ki kellett volna írtania, mert megértek már akkor az ítéletre. A pogányságban nem is lehet mással számolni, mint hogy ördögi hatások alatt vannak emberek, többé vagy kevésbé, hiszen amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák, és nem az Istennek. És ez az asszony rádöbbent arra, hogy mi a baj a lányával. Kegyetlenül gyötri a gonosz lélek, és ezzel fordult Jézushoz. Jézust Izrael messiásának, Dávid fiának vallotta, és olyan megdöbbentő volt arra figyelni, hogy Jézus nem szól hozzá, aztán megmondja, hogy az ő küldetése igen a keresztig Izrael népére volt korlátozva. Miért? Mert Isten Izraelnek ígérte meg, hogy elküldi közülük hozzájuk a szabadítót, az új szövetséggel, a megváltással és az új szövetséggel. De ott vannak az atya akaratából mégis a kivételek, és ez a kánaáni asszony is ilyen kivétel lehet. Hitáltan, mert elfogadja Jézus legkeményebb szavát is, igent mond arra, és aki igent mond az Úr Jézus legkeményebb szavára is, azt tapasztalhatja meg az ő szabadítását. Aki igent mond arra, hogy utálatos és tisztátalan vagyok, mint a kutyák, de Uram, a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról lehullanak, az kaphat a kegyelemnek azokból a morzsáiból, amelyek tényleg elegendőek mindenre, mert elég neked az én kegyelmem, mondja az Úr. Na jó, ezekre visszaemlékezni, csak így vázlatosan, és figyelni most már a ma előttünk lévő történetre, ahol egy néma megszállottnak a megszabadításáról van szó. Máté evangéliuma azt is elmondja nekünk, ennek a történetnek a kapcsán, hogy nem csak néma volt, hanem vak is ez az ember. Oda vitték Jézushoz ezt a vak és néma megszállottat. És az Úr Jézus megszabadította, a sokaság csodálkozott, és azt beszélgették egymás között, csak nem ez a Dávid fia, hiszen messiási jelnek számított, amit Jézus tett. De a farizeusok kezdik ezt mondogatni, hogy ez nem űzheti ki másképp a démonokat, csak a démonok fejedelmének a segítségével. Na ez az, amit rövidebben összefoglalva olvashattunk a kijelölt ige szakaszban Lukács evangéliumából. Nagyon hangsúlyos itt, hogy amit Jézus tett, az a zsidóság széles körei számára köztudottan messiási csodának számított. A zsidóság széles köreiben közismert volt ez a nézet Jézus korában, hogy leprásokat meggyógyítani, megtisztítani majd csak a messiás fog, és néma megszállottat sem tud más megszabadítani, mint csak a messiás, mert ez nem végezhető el a szokásos zsidó ördögűzési módszerekkel. Ezekre az Úr Jézus maga is utal a válaszában egyébként, amit mond az őt vádolóknak, rámutatva, hogy mennyire önellentmondás, amivel vádolják. Hogy akkor a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki az ördögöket, ha engem ilyennel vádoltok. A zsidóság között voltak, akik ördögűzést gyakoroltak. A farizeusok irányzatából való rabbik között voltak, akik ördögűzést gyakoroltak. Josephus Flavius azt írja, hogy ezt Salamon királyra vezették vissza. Tehát bizonyos módon az egyik az Isten nevében léptek föl a megszállottakban lévő gonosz lélekkel szemben, rákényszerítették, hogy mondja meg a nevét, aztán a nevén szólítva űzték ki. Na de ahol éppen az volt a megszállottság eredménye, hogy néma az illető, ott ezt a bizonyos zsidó módszert nem lehetett gyakorolni. Ezért volt széles körökben ez az elfogadott nézet, hogy majd a messiás. Ha a messiás eljön, az messiási jel lesz, hogy ő a néma megszállottakból is ki tudja űzni a gonosz lelket. Ahol nem lehet megszólítani, ahol nem lehet a nevét kényszeríteni annak a gonosz léleknek. És Jézus pontosan ezt tette, ami a farizeusok számára is elfogadottan messiási jel volt. Amikor ezekkel a történetekkel találkozunk, tényleg elmondom szívesen a testvéreknek, hogy magam is zsidó keresztjéneknek az írásait olvasva érthettem meg sok mindent ezekből. Tegnap a készülés során újra elolvastam Arnold Fruchtenbaumnak a három messiási csodáról szóló füzetkéje ide vonatkozó részét. Aztán van egy nagyobb könyv is, ami magyarul elérhető tőle. Más írások is egyébként, de bőven olvasgattam a Messiás élete című könyvéből. Vannak olyan dolgok, amiket csak azok értenek meg igazán az evangéliumi beszámolókból, akik a zsidó hagyományokban benne nevelkedtek. És amikor hitre jutnak Jézusban, aki az igazi messiás, akkor el tudják magyarázni a többieknek is, hogy mi van e mögött, mi a háttere. És annyi mindenki világlik. Hát éppen ez is, hogy a néma megszállottból a gonosz léleknek a kiűzése az messiási jel volt. Már egy ideje folyt a vizsgálat Jézus személye körül, mert a leprás meggyógyítása óta, ami messiási jelnek számított, ugye vizsgálták. Azért jöttek Jeruzsálemből is Galileába írástudók. Vizsgálni, hogy valóban Jézus-e a messiás. És újra olyan módon cselekedett, olyan csodákat tett, amik messiási jelek voltak. De ezeknek az embereknek a szívében, akik szakértőnek gondolták magukat, növekedett az ellenállás Jézus iránt. Miért? Mert nem az ő farizeusi törvénymagyarázatuknak a szabályait követte Jézus, azokat egyenesen fölrúgta a szombattal kapcsolatban, meg más esetekben is. Ő az Isten törvényét betölteni jött, és megmutatta, hogy annyi mindent félreértenek és félreértelmeznek a magyarázataikkal, az aprólékos magyarázataikkal a farizeus körökben és a zsidóságban, szélesebb körben is. És mivel nem az ő szabályaikhoz igazodott Jézus, nem tudták elfogadni. Döbbenetes, amikor az ember ragaszkodik az igazsággal szemben, magával, Istennel szemben, a saját hamis vallási szabályaihoz. És ezek megakadályozzák abban, hogy igazán fölismerje, hogy kivel van dolga. Ugyanakkor a csoda egyértelmű volt. Arra valamit mondani kellett. Ugye ezzel kapcsolatban még azt is hadd mondjam el, az akkoriak számára világos volt, hogy vannak testi betegségek, aminek egyértelmű testi okai, vannak olyan betegségek, de vannak olyan betegségek, amelyeknek mélyebben rejlő oka van. Ördögi hatás, adott esetben ördögi megszállottságig menően. Manapság sokszor ezek az esetek is kapnak valamilyen orvosi, pszichiátriai címkézést, de az lefedi az igazi bajt. Mert sokszor az, hogy baj van az idegrendszerével, az elméjével, valakinek csak következménye annak a sokkal mélyebb bajnak. Hogy okkul dolgokba keveredett, jóslás, varázslás, bálványimádás, szellemvilággal való kapcsolat. És a testi bajnak is ez valójában az oka. És ezt nem lehet emberi módszerekkel, meg emberi gyógyszerekkel kezelni. Azzal csak a testi baj tüneteit lehet valamelyest csillapítani. Igen, ahol ördögi megkötözöttség van, csak Jézus az, aki segíthet. És itt az a döbbenet, hogy olyan egyértelmű volt, hogy Jézus nem módszereket alkalmaz, mint a zsidó ördögűzők. Jézus egy szavával kiparancsolta a gonosz lelkeket, és azoknak engedelmeskedniük kellett. Jézus messiási jelet tett, hiszen néma gonosz lelket űzött ki ebből az emberből, és megszólalt a néma, és a vaksága is elmúlt, ahogy Máté evangélium beszámol még erről a részletről is. A csoda tagadhatatlan volt, állást kellett foglalni miatta. És akkor előállnak ezzel az ötlettel, hogy hát Jézus csak az ördögök fejedelmének a segítségével tehette ezt a csodát. Ilyen elvakulttá tud lenni az ember, ha nem hajlandó a szívében őszintén meghódolni az Isten igazsága előtt. Ugye az Úr Jézusnak a szava leleplezte az egész farizeusi irányzatnak a képmutató vallásosságát. Ami nem egy felszínes képmutatás volt, ezt már máskor mondtam. De képmutatás volt. És ezt nem akarták elfogadni Jézustól. Ha magamra nézve nem vagyok hajlandó elfogadni az igazságot, a leleplező igazságot Jézustól, akkor nem tudom felismerni őt, és nem tudom elismerni annak, aki ő valójában. Ez egy szörnyű lelki törvényszerűség. És akik magukat szakértőnek gondolták az Isten dolgaiban, azokat nem győzi meg semmi, mert önmagukat nem hagyták meggyőzni. Arról, amiről saját magukat kellett volna hagyni meggyőzni. Ha nem hagyom magam meggyőzni a bűneimről, mindarról, ami az Úr Jézus világosságában lelepleződik, akkor nem fogok tudni Jézusnak engedni. Nem fogok tudni előtte meghódolni, nem fogom tudni őt igazán felismerni és elismerni. Ez a szörnyű következmény. Itt ezeknél az embereknél is. Mennyei jelet követelnek. Láttak egy csomó földi jelet, most ők mennyei jelet követelnek. Hogy jön ahhoz az ember? Hogy jelet követelje. Hogy kikényszerítsen az Úrtól bármit is. És Jézus ismerte a gondolataikat. Ahányszor az igében ezzel találkozunk, minket is rendítsen meg, hogy ismerve a gondolatainkat, szól az Úr, hirdetteti az ő igéjét, és megmutatja itt ezeknek a szakértőknek, hogy mennyire önellentmondás, amit állítanak. Ha én az ördögök fejedelmének a segítségével üzöm ki az ördögöket, hát akkor meghasonlott a sátán önmagával, akkor nem állhat meg az országa. Akkor azért vegyétek már tudomásul, hogy elközelített az Isten országa. Na de ha ezt állítjátok, akkor a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Ők lesznek a bíráitok. Tehát saját magatok közt is meghasonlásra juttok. Önironikusan idézi ezzel kapcsolatban, az ilyen dolgokkal kapcsolatban Arnold Fruchtenbaum azt a vicces zsidó mondást, hogy ahol van két zsidó, ott van három vélemény. Tehát önmaguk közt is meghasonlanak. Ismerve a gondolataikat, mindezt elébük tárja az Úr Jézus, és aztán rámutat arra, ami a valóság. Tehát rámutat az ő logikai önellentmondásukra először, aztán rámutat arra, ami a valóság. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor elért benneteket az Isten országa. Hát erről volt szó már Keresztelő Jánosnak a felrázó bűnbánati ébresztő prédikációitól fogva. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Hát Keresztelő János rámutatott arra, aki ő utána jön, és akinek a saruja szíját megoldani sem méltó. És amikor Jézus föllépett, ezzel lépett föl. Hogy betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak, az örömhírnek. És ahogy föllépett az Úr Jézus, kiderült, hogy nem csak a pogányságban van rengeteg démoni megkötözöttség, hanem a zsidóság körében is. Hogy a kánaáni asszony családjában ott volt az ördögi megkötözöttség és megszállottság, azt lehet mondani, az természetes. De amikor az Úr Jézus bement a zsinagógákba, hát volt, hogy a zsinagógában tört ki a megszállott emberből az ellenkezés, a gonosz léleknek az ellenkezése Jézussal szemben. És Jézus kiűzte a gonosz lelkeket, és nem hagyta a beszélő gonosz lelkeket beszélni, amelyek azzal próbáltak védekezni, hogy hát ők tudják, kivel van dolguk. Azok fölismerték Jézust, a farizeusok meg nem, hogy ő az Isten szentje. Ha én az Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, mondja az Úr Jézus, ezzel utal arra, hogy még Mózes és Áron csoda jelei kapcsán az egyiptomi varázslók is fölismerték, hogy itt Isten ujja van. Próbálták egy darabig utánozni a maguk titkos ördögi tudományával a jeleket. Aztán rá kell döbbenni a harmadik csapásnál, hogy ez már nem megy. És ők maguk figyelmeztették a fáraót, hogy vigyázz, Isten ujja ez. Az Úr Jézus erre utal. Hiszen szakértő írástudókkal kell itt hozzájuk szabottan bánnia, akik annyi mindent tudtak a szentírásokból, de a szívük volt kemény, és a szívüket zárták be Jézussal szembe. És nem ismerték föl azt, amit az egyiptomi varázslók fölismertek Mózes és Áron csoda jeleinél egykor. Hogy itt Isten újja cselekszik, Isten cselekszik. Elérkezett, elért benneteket az Isten országa. A gonosz hatalmából nem lehet másképp kiragadni azokat, akik a rabjai, csak úgy, hogyha győz fölötte az, aki erősebb a zsarnoknál, aki erősebb a gonosznál, aki elveszi a fegyverzetét, amelyben bízott, és elosztja a zsákmányt. És itt megint van egy utalás, és ez az utalás, ez nem másra vonatkozik, mint az Ézsaiás könyve 53. részére. Hisz ott van zsákmányosztásról szó a végén. A megváltó szenvedő szolgának a győzelmét és dicsőségét meghirdetve. Isten kijelentése, azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott. Megint egy utalás. Igen, az Úr Jézus arra utal, hogy hogyan messiás ő. A messiás, akinek Dániel könyve szerint is ki kell irtatnia. Akinek a bűneinkért kell megsebesítetnie. És így veszi el a gonosz fegyverzetét, amiben a gonosz bízott, hogy kiragadja a zsákmányt a gonosz markából. Annyi minden föltárul, tényleg, ha ismerjük az igét, és alázattal figyelünk az igére. Tehát nem szakértők próbálunk benne lenni, hanem alávetjük magunkat az ige tekintélyének. Az apró részletekben annyi minden föltárul, hogy az Úr Jézus milyen pontosan célozza be ezeknek az embereknek a hitetlenségét, és leplezi le a makacságukat, és okoskodó oktalanságukat. Jézus az erősebb. Erősebb, mint a gonosz, aki rabul tudja tartani az embereket. Rabul tud tartani, mint kísértő, csábító és vádoló, és tönkretevő, mint a hazugság atya, mint az ember gyilkosa. De jött az erősebb, aki legyőzte, aki elveszi a fegyverzetét. Jézus Krisztus vérének áldozata, amellyel kiengesztelt minket Istennel, veszi el az ördög minden jogát, amit formál azokra, akik a sátánnak a zsákmányává estek. Na de éppen ezért kerül döntés elé az ember, hogy kell-e az erősebb, aki meg tud szabadítani, vagy nem kell. Alávetem-e magamat az ő uralmának, vagy nem. És itt mondja ki az Úr Jézus azt, hogy aki nincs velem, ellenem van. És aki nem velem gyűjt, az szétszór. Ezek a vallási szakértő, vezető emberek ugye a népet irányítani, helyes rendben megtartani és megőrizni akarták. Jézus világossá teszi, hogy ha nem velem gyűjtitek az Isten népét, akkor abból szétszóratás lesz. Ezt meg kell értenünk ma is, az egyházi programjainkra vonatkozóan. Ha nem az Úr Jézussal akarjuk gyűjteni az embereket, akkor a vesztüket fogjuk okozni. Aki nem velem gyűjt, az szétszór. Lehet akár mekkora létszámot összecsődíteni. Programokat rendezni. Látványosat és hangzatosat. Az Úr Jézus ítélete van rajta, hogy aki nem velem gyűjt, az szétszór. Vele gyűjteni az azt jelenti az igével gyűjteni. Nem magunkhoz, hanem az Úr Jézushoz gyűjteni az embereket. Aztán majd kiderül persze, hogy sokaknak az ige nem kell. Jézus nem kell. Akkor hiába szervezünk programokat, hogy minél többeket összegyűjtsünk. Ha majd az ige igazán előkerül a maga erejével, és szívekbe talál, akkor ki fog derülni, hogy ó, de sokaknak, akik eljöttek az ilyen-olyan egyházi programokra, mert valami érdekeset találtak benne. Jézus nem kell. És az Úr Jézus ezt teszi nagyon világossá, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Vele vagy ellene. Harmadik eset nincs. Jézussal kapcsolatban nincs semlegesség, ami az ő ügyének e világban való külső előrehaladását illeti. Azzal kapcsolatban a tanítványait, azzal biztatja az Úr Jézus, hogy aki nincs ellenetek, az veletek van. Sok minden elősegítheti az evangélium terjedését az Úr Jézus tanítványainak, híveinek a szolgálatát ebben a világban. De amikor arról van szó, hogy te hogy állsz, az örökké valóságra tekintően, mi a döntésed? Ott ezt teszi világossá Jézus, hogy vele vagy ellene. Aki nincs velem, az ellenem van. És figyelmeztet arra, hogy nem elég a bűn következményeitől és adott esetben az ördögi hatásoktól a szabadítást elfogadni tőle, úgy, hogy aztán menni akarok a magam útján tovább, mert akkor annak rossz vége lesz. Ha nem lehet Úrrá Jézus a szívembe, ha nem lehet ő az életem meghatározója, ha üres marad a ház, vissza fog jönni a gonosz heted magába. Vannak erre félelmetes példák manapság is. Hogy átélt valami élményt, valami megkönnyebbülést valaki. Az ördögi kényszerek megtörtek az életében. Jézus Krisztus nevében, az Úr Jézus hatalma által. De nem adta át a szívét, nem adta át az életét Jézusnak. És akkor egy idő múlva még rosszabb állapotba fog kerülni. Mert ha üres marad az életed, ha nem foglalhatja el a trónt a szívedben Jézus, akkor visszajön a gonosz lélek, heted magával, és annak az embernek az utóbbi sorsa rosszabb lesz, mint előtte volt. Egy ideig jónak tűnt minden, aztán még mélyebbre zuhan vissza. Évtizedekkel ezelőtt történt az, hogy hitre jutott új lengyeli asszonytestvérünk elmondta, hogy hát a férje nem iszik már, alkoholista volt, sok tekintetben mutatkozott a megkötözöttség annak a férfinak az életében, de egy elvonó kúra után már nem ivott. És hogy mennyire más minden. És akkor figyelmeztettem ezt a testvérünket, hogy de az igének nem engedett a férje, és ha ez így marad, lehet, hogy sokkal rosszabb állapotba fog kerülni egy idő után. És sajnos így lett. Egy idő után mondta ez az asszony testvérünk, hogy úgy lett, ahogy mondtam. Hát nem az számított, hogy én mondtam, hanem az igéből mondtam a figyelmeztetést. És még rosszabb, még megkötözöttebb, még rettenetesebb állapotba került az az ember. Mert az alkohol rabságától egy időre megszabadult. De Jézus nem engedte a szívében úrrá lenni. És visszajött a gonosz heted magával. Az Úr Jézus szavának a hatalmát mi is átéljük most, amikor mindez hangzik. De jó, ha a szívünkben öröm támad azon, ahogy Jézus szól, ahogy Jézus cselekszik, ahogy Jézus szabadít, hogy ő meg tud szabadítani a gonosz hatalmából. De ez ne csak ideig óráig való örvendezés legyen. Hiszen a kijelölt ige szakasz ezzel a részlettel zárul, hogy amikor az Úr Jézus mindezt elmondta, lelepleződtek az önhit, és Jézusnak ellenálló szakértők. Az Úr Jézus elmondta, hogy arról van szó, hogy itt az erősebb, aki a gonosz zsarnoknak a kezéből meg tud szabadítani. És elmondta a figyelmeztetését is. Akkor egy asszony fölkiáltott, hogy boldog az az anya méh, amely hordozott téged, és azok az emlők, amelyek tápláltak. És mit válaszol erre az Úr Jézus? De még inkább boldogok. Nem azok, akik így úgy családilag vagy valamiképpen Jézus közelében vannak, az is jó, de ennél sokkal fontosabb, még inkább boldogok, akik hallgatják az Isten igéjét, és megtartják azt. Aki nem hallgatja az Isten igéjét, az nem lehet boldog. Az Úr Jézus szavából ez is világosan megmutatkozik. De a következő, hogy nem elég hallgatni, a hatalmába kell, hogy adjam a szívemet annak, amit ő mond. Hogy megtartsam az ő igéjét, és az ő igéje megtartson engem. A boldogságnak ez a titka. És eszembe jut a gyönyörű finn ének, így kezdődik, jöjj az Úr vár reád. És az utolsó versszaknak az utolsó sorai ezek, már itt len, s odafönn téged, ő tehet boldoggá. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy ma is szólsz az olvasott és a hirdetett igén keresztül. Megmutatott hatalmadat, Uram. Előled meg kell hátrálnia a gonosznak, mert benned nem volt semmije. Te győztél a sátán fölött minden kísértésben. Te önmagadat adtad váltságul, engesztelő áldozatul értünk, és így győzted le az ördög minden hatalmát is. Kiengeszteltél Istennel, és ezáltal vetted el az ördög jogait, amiket bitorol a bűnös emberek fölöttünk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te szabadító vagy. Hadd ismerjenek meg így még sokan téged, és hadd ismerjenek el uruknak, még sokan téged közöttünk is, és mindenfelé. Köszönjük, Uram, hogy te világossá teszed, vagy veled van valaki, vagy ellened. Aki nincs veled, az ellened van. Tisztázod, hogy nincs semlegesség. És csak az lehet szabad, aki a te uralmad alá odaadja magát. őszintén, bűnbánattal és hálás hittel. Tégy minket és még sokakat boldoggá, Uram, a Te ismeretedben, hogy hallgassuk és megtartsuk igédet, és Te magad megtarts bennünket a gonosz minden támadásával szemben. Megtarts az Atya kegyelmében, szabadításod örömében, az üdvösségben. Amen. Jézus, a Te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.